Nagyon sok szeretettel köszöntelek így innen is benneteket. Az az igazság, hogy annyira elfoglalt vagyok, hogy a naptáramat nem tudtam kitölteni, úgyhogy most meglepődtem, hogy jövő héten is jövök, de örülök, mert hogy már hiányoztatok, régen voltunk együtt. Örülök azoknak, akik ott voltak nagy velegem, mert velük legalább egy kicsit találkozhattunk ebben az elmúlt időszakban. Az is régen volt, mert azóta is eltelt egy hónap, több mint egy hónap, de legalább az is volt valami. És hát hadd köszöntsem kedves idősödő testvéreimet, akik már nyugdíjasok, és nagyon remélem, hogy senki nem fogja zokon venni ezt a témát, amivel készültem. De azt gondoltam, hogy ez az alkalom, amikor egy kicsit titeket köszöntünk, és kifejezzük az örömünket, meg a hálánkat, az alkalom arra is, hogy egy picit gondolkodjunk arról, hogy milyen kihívások vannak, és milyen örömök vannak ebben az életkorban. Ez nem azt jelenti, hogy csak az szólhat hozzá, aki nyugdíjas korú, mert bárki, aki már az életében tapasztalt valamit, az megoszthatja ezt, jó? Először azzal a kérdéssel szeretném, hogyha kezdenénk, hogy ti mit mondanátok, hogy milyen különleges kihívásai vannak az idősödésnek az életünkben? Milyen nehézségekkel, milyen kihívásokkal kell szembenéznünk, ahogyan halad előre az életünk?
Nem értjük a fiatalokat.
Generációs szakadékok jönnek létre, nem értjük a fiatalokat. Ez már létre tud jönni egy 14 éves és egy 6 éves között is. Romlik a szemünk. Hogyha egy kicsit ki akarjuk tágítani ezt a romlik a szemünk kategóriát, akkor mit mondanánk erre? Bocsánat, én közben jegyzetelgetek. Még egy kicsit általánosabban valaki mondott valamit. Az erőgyengülése, vagy mondhatjuk úgy, hogy az egészségnek a megromlása. Tehát nem tudom, hogy ti nektek van-e olyan érzésetek, hogy veszítek el. Ja, elveszítek dolgokat, elveszítek képességeket. Igen.
Felhasználódás, az nagyon rossz érzés, hogy már nincs, nem fog visszajönni, hogy elérjük a második gyermek.
Ezen mit értesz? Tehát, hogy gyengülés, hogy nem vagyok képes dolgokra, és segítségre van szükségem. Uh-huh. Köszönöm.
Szerti betegségek megjelenése.
Igen. A belassulás. Uh-huh. Hogy amik régen gyorsan mentek, és elterveztem egy napra ennyit, és meg tudtam oldani ennyit. Most úgy néz ki, hogy elterveztem ennyit, és meg tudtam oldani ennyit.
Feledékenység.
Köszönöm szépen.
Csinálják a fiatalok.
Felfogó képesség meggyengülése.
Bakacskodás.
Aha. Én ezt úgy írtam fel magamnak, hogy a rugalmasságunk elvesztése.
Nagyon kinavar.
Bocsánat, lemaradtam róla.
Ellentétesség.
Ellenkezőség, tehát ugye...
Az ellenkezés, a makacskodás.
Tehát makacskodás, ellenkezés, uh-huh. Ezért több a konfliktus. Uh-huh. Aztán még...
Okoskodás. Megcsontosodik az ember gondolkodás.
Aha. Tehát a gondolkodásnak, nem tudom, levehetünk egy kicsit ebből a zajból, a hangerőből. Köszönöm. Tehát, hogy megcsontosodik egy kicsit az embernek a gondolkodása, meggyőződése van arról, hogy ezt ő tudja jobban, és ezért ki tud több konfliktus helyzet alakulni.
Ági. Kiszolgáltatottság érzés.
A kiszolgáltatottság növekedése. Ugye főleg, hogyha ha mondjuk olyan szintig jut a fizikai gyengesség, hogy ápolásra szorulok. És azért ezt nagyon nehéz megharcolni, hogy eddig gondoskodni tudtam magamról, most rászorulok a gondoskodásra. Eddig meg tudtam csinálni dolgokat, most nem tudom megcsinálni.
De van egy félelem, hogy a kis feladatok is nagyon ijesztőnek tűnnek.
Uh-huh. Az aggodalmaskodásnak a a lelki terhelhetőségnek egyfajta csökkenése, hogy sokkal hamarabb alakulnak ki a félelmek. Az a baj, hogy nem tudtam közben jegyzetelni, valakit meg kellett volna kérjek. Balázs? A fájdalmak meg... fájdalmak megsokasodása, vagy lehet, hogy már nincsen. És van még ennek egy lelki kihatása, hogy a fájdalom az beszűkít bennünket. Tehát, hogy amikor fáj valamink, akkor sokkal kevésbé tudunk együttérzőek lenni. Sokkal kevésbé vagyunk nyitottak mások felé. Bezárnak a fájdalmak bennünket egy önmagunk köré, egy zárt körbe. Cuni?
Tűrőképesség csökkenése és a hangulatváltozás.
Tűrőképességünknek a csökkenése, egyfajta türelmetlenség kialakulása a dolgok kapcsán, a hangulatoknak való kiszolgáltatság, hogy sokkal inkább, itt is kevesebb a tűrőképességünk, hogy sokkal kiszolgáltatottabbak vagyunk a változó körülmények hatásának, ez érzelmi, lelki hatásoknak. Tessék.
Talán azt, hogy az ember a pályaszélére kerül, és már nem érti ezt a világot. Más az a világot, ami akkor fordulja.
Tehát egyrészt egy értetlenség, egy kívülállóság érzés, másrészt egy mellőzöttségért érzés, hogy már nincsen rám úgy szükség, vagy hogy nem érzem, hogy annyira hasznos lennék.
De ezt akartam a magány és a mellőzöttségért.
Magány és mellőzöttség.
Ide szokták kérni nagyon sok idős embert, hogy mikor jönnek az unokák, vigyázzanak rájuk.
Igen.
Túl sokszor kérdezik
tőle. Egy negatívokat kimondtunk.
Fogunk pozitívomat is, majd azt tedd kérlek arra, jó? Ne haragudjatok,
tedd. Pozitívat mondtunk.
Nagyon gondolatban kezdjétek el gyűjteni a pozitívomokat, mert azt is szeretném kérdezni. Jó, van-e még valami kihívás, ami nem hangzott el, és szeretnétek megfogalmazni? Azt szeretném kérdezni, hogy azokhoz, amik elhangzottak, tudnánk-e valamiféle reménységet kapcsolni, valami választ kapcsolni, amibe kapaszkodhatunk mindeközben? Tehát milyen ígéretek vonatkoznak ezekre a problémákra Istennél? Milyen gondolatok segíthetnek ezeket máshogy feldolgozni, mint csupán tragédia, mint csupán nehézség. Mikor lesz ez? Tehát amikor Jézus visszajön, akkor visszakapjuk az elveszített dolgokat, az erőnket, a fiatalságunkat, a mozgásképességünket, akkor jól fogunk működni, akkor nem fog semmi fájni. Nem, ez ahogyan fogyunk, úgy egyre nagyobb értékké kell váljon ezeknek az ígéreteknek a lelkünkben való ápolás, hogy annál fényesebben ragyog ez az ígéret.
Igen, gyakorlatilag egy hosszú távú cél, ami túlmutat az életben. Uh-huh. És ez az, amire...
Köszönöm szépen.
Szászorban is volt, tehát megújulata is viszont, ugye?
Igen.
Gyümölet már.
Nyugodtan fellapozhatod, megvárjuk.
Jóba tölti be a tényegységet, és megújul ifjúságot mindenki.
Köszönöm szépen. Tehát az egyik nagy terület, amik segíthetnek ebben, az a gondolat, hogy Isten egy új földet fog alkotni, egy új életet fog alkotni. Van feltámadás. A test újjáteremtése, és nem a bűn testében, hanem megdicsőült testben. Megszűnnek az önmagunkkal való küzdelmek, mert a megdicsőült testből nem jönnek késztetések a rosszra. Nem kell állandóan résen lenni, nem kell állandóan odafigyelni, hogy ne az emberi természetem érvényesüljön.
A 63. csoktán 7. verset. Ha reád gondolok ágyamban, őrváltásról őrváltásra rólad elműködem.
Nagyon
én
köszönöm.
Én ezt nagyon sokszor megélem egy-egy éjszaka.
amikor a jövő félelmetesnek tűnik, akkor nem csak a távolabbi jövőre érdemes gondolni, hanem érdemes visszatekinteni, és visszaemlékezni arra, hogy Isten hogyan volt jelen az életünkben, hogyan segített át dolgokon, és kimondani bizalommal, hogy mindeddig velünk volt az Isten, az azt jelenti, hogy ezután sem fog elhagyni. Hogy építhetünk erre, hogy kapaszkodhatunk ebbe. Van-e még gondolatotok, Ági?
71. Zsoltár. Teát támaszkodom születésem óta, anyámnak méhéből te voltál mi engem, rólad szól az én dicséretem szüntelen. Vénségemig és megszülésemig se hagyja, megőszülésemig se hagyja engem, hogy hirdessem a te akaratodat a nemzetségnek.
Köszönöm szépen. Köszönöm. Itt is ugye az, hogy visszaemlékezni Isten jelenlétére, és rábízni magunkat az Istenre, tehát hogy gyakorolni a bizalmat. Ugye az elmélet és a gyakorlat összekötése az a pont, ahol személyesen rábízom magamat az Istenre. Belekapaszkodom, András.
Közösségnek a
fontosság. A közösség segíthet egyrészt annak a tudat, hogy nem vagyok egyedül ezzel. Tehát nem én egyedül élem át ezt, vannak sorstársaim, akik hasonlóképpen tapasztalják ezt, másrészt a közösség, mint ami a szeretetről tud biztosítani, ami az elfogadásról tud biztosítani. Itt egy nagyon fontos gondolatot hadd emeljek ki. Én úgy gondolom, hogy egyik oldalról tényleg mi úgy vagyunk megalkotva, hogy a jól végzett munka öröme, az egy olyan öröm, ami megelégedést ad. Hogy az, hogy mi nem magunkért élünk, hanem másokért, az boldoggá tesz bennünket. De van ennek egy csapdája. Az a csapdája, amikor azt gondolom, hogy csak akkor vagyok hasznos, hogyha másoknak tudok szolgálni. Hogy csak akkor vagyok elfogadható, hogyha tudok letenni az asztalra, és tudok bizonyítani. És ez a gondolat már halálos. De ez a gondolat nem csak időskorban halálos. Ez a gondolat fiatalkorban is halálos. Nagyon fontos megragadnunk és kihangsúlyoznunk, hogy Isten nem azért fogad el bennünket, mert mi jók vagyunk. Hanem annak ellenére fogad el bennünket, hogy mi nem vagyunk jók. Nem azért értékes a mi életünk Isten szemében, mert mi le tudunk tenni dolgokat. Mert mi szolgálunk az ő művében, mert hasznosak vagyunk emberek számára. Hanem az Isten szeret, mert drága kincsnek tartja az életünket. Ezt a szeretetet nagyon fontos megélni. Igen, eltűnhet az életünkből az, hogy le tudok tenni valamit az asztalra. De hogyha szembe tudok nézni azzal, hogy ez lehet egy kóros hozzáállás, lehet egy beteges bizonyítási kényszer mögötte, amitől meg kell szabadulnom, mert a Krisztusba vetett hitet akadályozza az életemben. Mert a cselekedetekből való megigazulásnak a mozgató rugója ez a gondolkodásmód, hogy én akkor vagyok elfogadható, hogyha ezt vagy azt vagy amazt megtettem. Isten pedig azt mondja, hogy ő odaadta a fiát értünk, hogy megmentsen minket, mert örökkévaló szeretettel szeret bennünket. Olyan fontos ebben újra és újra megpihenni mindannyiunknak, és erőt meríteni abból, hogy Isten szeretete az nem egy indokló szeretet, hogy szeretlek téged azért, mert ezt a hasznot hajtott számomra. Szeretlek téged azért, mert nem okozol nekem gondot. Szeretlek téged, mert szeretlek, mert érték vagy, mert én alkottalak téged, és egy kincset látok benned, gyermekemnek tekintelek téged. Generációs szakadék. Van-e valami ígéretünk erre nézve?
Igen.
Na mi az? Mondjátok.
A szívét a fiakhoz fordítom,
és a fiak szívét az atyákhoz. Ott van az ígéret, hogy Isten össze tudja kötni a szíveket. Ezt lehet igényelni, lehet kérni. Nyilván igényel mind a két oldaltól, vagy minden generációtól rugalmasságot és nyitottságot, az elfogadásra való készséget. Igen, Heg? Malakiás próféta könyve, itt számozásbeli eltérések vannak, úgyhogy fel kell lapozni az utolsó fejezet. Az utolsó versek között. Jó. Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy milyen áldásai vannak, vagy lehetnek az idősödésnek. A bölcsesség. Köszönöm szépen. Nem kell menni időre dolgozni. Más keretek közé kerültünk. Mikor fölírtam ezt a szót magamnak, hogy idő, akkor közben arra gondoltam, hogy bár én még ráérő nyugdíjast nem láttam, de egyébként ez nem igaz, találkoztam egyel a Penny Marketben. Életem első olyan nyugdíjasa volt, aki azt mondta, hogy na most már ezt a mondatot sem mondhatom el. Egy férfi volt, és szóba elegyedtünk, miközben álltunk a pénztárnál a sorba, és elmondta, hogy ő annyira unatkozik. Elég fiatalon nyugdíjba került egyébként, tehát olyan munkája volt, amiatt korkedvezményes nyugdíja volt, és hát elmondta, hogy ő unatkozik, nem tud mit kezdeni ezzel a rengeteg idejével, ami van. Hát nem sok ilyen emberrel találkoztam, nagyon együtt éreztem vele. Ja.
Tegyen
egy
Bibliát, és
olvassa,
majd
elfoglalja. Még kártya is van neki, na mindegy. Igen. Köszönöm. Ez egyfajta higgadtság. De nem biztos, hogy türelmes, mert ugye az előzőnél felsoroltuk, hogy a türelem is fogy el, de hogy az életbölcsességből fakadóan, hogy ilyen jellegű gondolatok, hogy nem eszik olyan forró nakását. Hogy nyugi, nem kell heveskedni, nem kell annyira fejjel menni a fejnek, azt se kell. Igen, tapasztaltuk. Jó.
Könnyebben tanulni.
Hát
kivétel, hogyha bekapcsol egy olyan kapcsolat, hogy idősök nehezen tanulok, mert hogy van egy csomó mintázat már dolgokról, és csak hozzá kell illeszteni a jó esetben a dolgokat. De nem előről kell, mint egy gyermeknek újra tanulni mindent, vagy nem ért egy csomó mindent, hanem csak be kell illeszteni
a meg. Össze kell rakni a dolgokat.
De lehet egy blokk. Ugyanezt, hogy azt mondom, hogy idősök, én már nem tanulok, nehezen tanulok, és onnantól tényleg nem fog menni.
Igen. Igen, hadd meséljek ehhez egy tapasztalatomat, egy életem legelső Biblia körével kapcsolatban. A házi gazdánk meghívott egy ismerősét, egy nénit. Egy katolikus néni volt, és olyan fantasztikus élmény volt számomra, neki volt köze a teológiához, arra már pontosan nem tudok visszaemlékezni, hogy hogyan kapcsolódott, tehát hogy olyan gimnáziumba járt talán, ahol foglalkoztak a Bibliával, vagy nem tudom. De emlékszem, hogy ahogy a Biblia körben vettünk témákat, a néni szeme csillogott. Sugárzott belőle az a fajta öröm, amiről Janek beszélt, hogy összekapcsolódnak a dolgok, és így összeálltak a dolgok. Tehát tényleg ez egy kiváló lehetőség, hogy az életbölcsesség összegződjön. Én ezt így fogalmaztam meg magamnak, hogy a rengeteg dolog, ami történt, az valahogy úgy álljon össze egy életszemlélettel, egy életlátással, ami utána hasznos tud lenni, amivel lehet segíteni másoknak, ami olyan tapasztalat, ami áldást jelent. Mit mondanátok még? Elmondtad, amit gondoltál?
Én mondanám, hogy én nagyon-nagyon szeretem hallgatni az okos és bölcs embereknek az előadásait. És ha van rá időt,
természet a kocsikamet.
És én nagyon-nagyon szeretem, és nekem ez is egy.
Tehát mondhatjuk azt, hogy nyitottabbá tudunk válni arra, hogy mások hogyan éltek meg dolgokat, és mit tanultak meg az életben, és tanulhatunk tőlük.
Igen.
Köszönöm szépen. Benek?
Könnyebb rácsodálkozni az élet alapú dolgaira is, amikkel fiatalon csak így átsuhan az ember, vagy egy napelente, egy virág.
A lehetőség, hogy megállsz és lelassulsz, és közben észreveszel dolgokat, amiket előbb nem. Péter?
Olvastam a kimentős írtású levélből egy igét. Az idős embert ne dorgáld meg, hanem nincsen, mint atyádat, az ifjabbakat, mint atyád fiai.
Köszönöm szépen. Köszönöm. Mint pozitívum. Ha a rossz dolgokat megtanuljuk elfelejteni, az segíthet. Ebben igazatok van. Engedjétek meg, hogy felolvassak egy ige szakaszt a 119. Zsoltárból. A 119. Zsoltár 96. versétől a 11. versét szeretném idézni, és belőle néhány gondolatot hadd emeljek ki. Így hangzik, látom, minden tökéletes dolognak vége van, de a te parancsolatodnak nincs határa. Melyigen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom. Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem a te parancsolatoddal, parancsolataiddal, mert mindenkor velem vannak azok. Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid az én gondolataim. Előre látóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra. Minden gonosz ösvénytől visszatartóztattam lábaimat, hogy megtartsam a te beszédedet. Amit szeretnék ebből a szakaszból kiemelni, az az, hogy Isten egy olyan ajándékot kínál nekünk az ő igéjében. Az ő igéjének a befogadása által, ami olyan változást hoz, hat a mi gondolkodásunkban, a mi látásmódunkban, ami megajándékoz egy olyan fajta életbölcsességgel, amire jó esetben az életünk során eljutunk, rosszabb esetben nem. Tehát ezt is szeretném kihangsúlyozni, hogy nem automatikus az, hogy ez az életbölcsesség összeáll, hanem ez egy lehetőség.
Igen, az összekapcsolódik a példabeszélyek 16-31-en, hogy igen, ékes korona az őszhaj, az igazság útján található. Tehát, hogy akkor az életkor akkor válik ékes koronára, ha az igazság útján van.
Köszönöm szépen. Igen.
Ha nem a törvényedben van a gyönyörűségem, már elvesztem volna a nyomorúságomban.
Ha nem a törvényed lett volna a gyönyörűségem, már elvesztem volna a nyomorúságomban. Igen. Köszönöm szépen. Három kifejezést szeretnék kiemelni ebből a szakaszból. Az első kifejezés, amikor azt mondja, hogy az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem a te parancsolataiddal. Ez a fajta bölcsesség, ami a bölcs cselekvésre képesít, ami az életbölcsességnek a gondolata. Azt mondja, hogy minden tanítómnál értelmesebbé lettem, mert a te bizonyságaid az én gondolataim. Itt az értelmes szó, az azt jelenti, hogy körültekintőnek lenni, meggondoltan, megfontoltan cselekedni. De Isten hív bennünket egyrészt életbölcsességre, taníthatóságra, arra, hogy összegződjenek a jó gondolatok bennünk. El akar vezetni oda, hogy megfontoltak legyünk, körültekintőek legyünk, meggondoltakká váljunk. És végül a harmadik kifejezés, az előrelátóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra. Ez a harmadik kifejezés, az előre lát, ez pedig az érzékelés és az érzékelés nyomán a megkülönböztetésnek a képessége. Nagyon érdekes gondolat ez, hogy az ítélő képességre óriási szükség van, csak nem mindegy, hogy miben gyakoroljuk. Mert az ítélő képességet gyakorolhatjuk abban, hogy hamar észrevegyük a rosszat, és hamar kritizáljunk. Meg az ítélő képességet gyakorolhatjuk abban, hogy hamar észrevegyük a szükségletet, és keressük abban, hogy mi az, ami segít, és mi az, ami árt a másik embernek. És meghallani, hogy mint egy, van egy hasonlat a Márai Sándornak, mint a radar meghallja a közeledő repülőgépeket, észleli a közeledő repülőgépeket, meghallani, hogy mi építő és mi rombol egy kapcsolatban, és úgy dönteni, hogy építek. Ez a bölcsességnek egy harmadik fajta ajándéka, vagy megnyilvánulása. És Isten ezeket szeretné nekünk adni, fiatal kortól kezdve mindvégig az életünk során. Hogy taníthatóak legyünk, hogy tudjanak felhalmozódni a tapasztalatok, és életbölcsességhez jussunk, hogy képesek legyünk, hogy is volt a második? Képesek legyünk okosan, körültekintően, megfontoltan döntéseket hozni, és hogy képesek legyünk előrelátóvá válni, érzékelni, és ez alapján jó döntéseket hozni, megkülönböztetni a jót és a rosszat egymástól. Befejezésül pedig egy képet hoztam nektek a tanulmányainkból, és hozzá egy kis felírást, mindjárt megpróbáljuk kivetíteni ezt a képet, és szeretném, hogyha erről egy kicsit tudnánk gondolkozni. Majd eszedbe fog jutni. Gyerekek, szeretném, ha egy kicsit ránéznétek a képre. Mit láttok a képen? Kezdeném ott, hogy ki szeret vitorlázni. Csak szeretnénk, igaz, velem együtt. Mit láttok a képen? Látunk egy vitorlást, igen. Mit látunk még ezen a vitorláson?
Teljesen algás,
az látunk egy nagyon, nagyon nagy féket rajta, rengeteg algát, rengeteg hinárt, ahogy rátelepedett erre a hajó fenékre, ahogy benne volt a vízben, ezek szépen rátapadtak. Mennyire lehet könnyű ezzel a vitorlással közlekedni?
Nagyon nehéz.
Rettentő nehéz. Tehát itt aztán tényleg kell fújni a szélnek ahhoz, hogy előre haladjon ez a vitorlás, mert egyébként rettentően lassítja ez a sok dolog, ami rá tapadt.
Megöregedett
a vízben. Igen. Mit lehet csinálni ezzel szerintetek?
Lehet.
Hát ugye, amit ott csinál ez a fiatal ember, elég kemény munka, kell hozzá egy jó erős szerszámot használni, jó éles szerszámot használni, hogy lesikálja, levakarja a rátapadt moszatot, algát, hinárt, kis kagylókat, amik rátapadnak a hajó fenékre. Képzeljétek el, hogy amikor ez a hajó, ez szerintetek miből van ez a hajó? Úgy, mire gondoltok? Aha. Ti fémre tippeltek, én mondjuk műanyagra tippelek, az is lehet. De amikor régen ugye fából csinálták a hajókat, akkor a tengeri hajóknál, ez valószínűleg édesvízi hajó, a tengeri hajóknál volt egy olyan, van egy olyan állat, amit úgy hívnak, hogy tengeri féreg, ami rátapad a hajó aljára, és elkezd egy olyan nedvet termelni, emésztő enzimet termelni, ami feloldja a fát. Elkezdi megenni a hajó bordázatát, és hát ugye ez egy életveszélyes dolog, mert hogyha sokáig rajta hagyják ezt, és ott dolgozik, akkor fokozatosan gyengül a fa, és aztán egyszer csak léket kap, és elkezd komoly problémát okozni. Tehát az, hogy a hajónak az alját megtisztítsák, az nem csak azért volt fontos rendszeresen megtisztítani, mert hogy lassabban közlekedett, hogyha rátapadt mindenféle dolog, hanem azért is, mert gyengítette magát a hajótestet, és adott esetben a legrosszabbkor kilukadhatott a hajófenék. Tehát muszáj volt rendszeresen megtisztítani. És hát ennek az egyik módját látjátok, hogy kiveszik a hajót a vízből, szépen felemelik, és ott elkezdik lecsiszatolni róla ezt a dolgot, hogyha ezt megtették, akkor mondjuk algásodás gátlóval le lehet kezelni, és akkor nagyjából egy évig akár még jó is lehet, de utána újra meg kell tenni. A tengeri hajóknál az volt még egy módszer, hogy kifuttatták fövenyre, homokra, felborították az egyik oldalára, lekaparták róla, bekenték kátránnyal, vagy lekezelték rezes festékkel, átborították a másik oldalra, lekaparták, és lekezelték. Ez egy elég nehéz és macerás dolog volt, viszont fontos volt megcsinálni. És most szeretnék felolvasni nektek egy részletet, mert hogy van egy másik út a megtisztításra, és ez a másik út, ennek egy nagyon egyszerű magyarázata van, szerintem mind a két irányba valamilyen szinten működhet. Ugye, amik a tengerjáró hajóra rá kapaszkodnak kagylók, meg tengeri férgek, ők a sós vízben szeretnek élni, mivel hogy tengerjárók. Nem tudom, mit csinál, de még látszik, oké. És vannak olyan kikötők, ahol édesvízi folyó jön be, vagy akár föl tud úszni az édesvízi folyóba a hajó a tengeri kikötőből, és be tud állni egy teljesen más közegbe. És amikor ott áll az édesvízi kikötőben, akkor a sósvízi kagylók nem szeretik az édesvízi kikötőt, és ezért elengedik. Ez az egyszerűbb megtisztítási útja a hajófenéknek, hogy időről időre beáll egy édesvízi kikötőbe, és ott megpihen. És elengedik. Na most olvasok. A hajó, amelyik éveket tölt a tengeren, ezernyi kagylót gyűjt össze. A kagylók rátapadnak az aljára, és végül olyan súlyt képeznek, amely veszélyezteti az egész szerkezet biztonságát. A hajónak szüksége van arra, hogy megszabadítsák a kagylóktól, aminek a legolcsóbb és legkönnyebb módja, ha lehorgonyozzák egy édesvízi kikötőben, ahol nem érheti sós víz. A kagylók hamarosan maguktól fellazulnak az oldalán és lepotyognak. A hajó terhétől megszabadulva újra kifuthat a tengerre. Vajon te is cipelsz magaddal kagylókat? Hibák, megbánások vagy múltbeli sérelmek formájában? Lehet, hogy arra van szükséged, hogy édesvízben áztasd magad egy ideig. Hogy elengedd a terheket, és adj magadnak egy második esélyt. Én azt kívánom nektek, hogy ezt a képet vigyétek magatokkal, vigyük magunkkal, és emlékezzünk arra vissza, hogy a hajók arra tanítanak bennünket, hogy nekünk szükségünk van időről időre egy teljesen más kikötőben megpihenni. A föld légkörében élve, a földi dolgokkal foglalkozva a szívünk leterhelődik. Összegyűlnek konfliktusok, összegyűlnek fájdalmak, összegyűlnek félelmek, és szükségünk van arra, hogy megszabaduljunk tőlük, mert ezek gyengítik az állóképességünket, akadályoznak a haladásban bennünket. És a legegyszerűbb módja, hogy megpihensz az Isten szeretetében. Hogy ott vagy az Isten jelenlétében, időzöl az Isten jelenlétében, és hagyod, hogy ez hasson rád. És akkor ez nem a kaparás. Akkor elengednek a dolgok. Én ezt kívánom mindannyiunknak.